2 Timóteus 3.16 azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, és az igazságban való nevelésre, hogy Isten embere tökéletes legyen, és minden jó cselekedetekre felkészített. Azt gondolom, hogy van még hova fejlődnünk, van még mit tanulunk, és biztos vagyok benne, hogy Isten akar ma is szólni hozzánk, hogy ne úgy menjünk el innen, ahogy jöttünk. Krisz, hívlak téged, Krisz fogja ma szólni az igét közöttünk, és imádkozom azért, gyerek, közben nyugodtan érted is, meg értünk is, hogy Isten nyissa meg a szívünket, és hogy a Szentlélek tudjon szólni. Mennyi atyánk, imádkozom azért, hogy a te lelked által szól, érints meg bennünket, imádkozom, hogy Krisz tudja magát kifejezni a lélek által, azt, amit te rábíztál, és imádkozom, hogy ahogy most így a dicsőítésben, ahogy neked énekeltünk meg, olajoztad így a szívünket, a lelkünket, úgy a te igéddel hatolj be, és változtass bennünket, formálja te képmásodra, hogy szentek, tökéletesek, és jó cselekedetekre felkészítettek legyünk. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.
Amen. Köszönöm. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, habár idefele gondolkodtam, és ez az izgalom, kis félelem erősödött bennem, miközben énekeltünk, és habár már 7. éve állok itt előttetek gyakran, de bevallom őszintén mindig nagy izgalommal, belső tusakodással, és jól van ez így. Azért, mert azt mondja a Biblia, hogy az ige hirdetőjének nagyon nagy felelőssége van, hogy helyesen szólja az igét. Ugyanakkor az ige hallgatójának is nagyon nagy felelőssége van, amikor Isten szól, hogyha Isten szól, akkor az áldás legyen, ne pedig átok. Az én vágyam a mai nap is, hogy számotokra és számunkra áldás legyen az az üzenet, ami elhangzik. És amikor gondolkodtam, hogyha még egyszer szólhatnék itt köztetek, mondjuk, ha végig gondoltam azt, hogy ha utoljára szólhatnék itt köztetek, miről beszélhetnék, miről beszélnék, mit választanék, mint ige hirdetés vagy prédikáció téma, és nem mást, mint az evangéliumot. Az evangéliumot is egy különleges módon szeretném ma, hogyha körbejárnánk. A címünk az, hogy evangéliumi előképek. És abban szeretnélek titeket inspirálni, bátorítani, hogy megnézzük együtt a jó néhány, közel nem az összes, de jó néhány Krisztusra mutató nyomot, amit főleg az Ószövetségtől kezdve láthatunk a Szentírásban. És ezek a nyomok nem szűntek meg. Az Új Szövetségben ugye maga az Isten ember érkezett el közénk, és az elmúlt 2000 évben is rengeteg Krisztusra mutató nyom, esemény, minta és történet zajlik, és zajlott a világtörténelemben, és ma is. Úgyhogy ezeknek egy nagyon gazdag gyűjteménye van, amire ma fogunk fókuszálni, az az Ószövetség. Mégis az alapige, amit hozok elétek, az emmausi beszélgetésnek egy-két igéje, az az Új Szövetségben iratott le. Ha van nálatok Biblia, vagy okos eszköz, kérem, hogy vegyétek majd elő. Több igét fogunk megnézni, de ami a gerincét képezi, és a fő üzenetét képezi a mai gondolkodásunknak, az a Lukács 24-ben lesz. Miközben előveszitek a Bibliát, vagy előkészítitek a telefont, van rajta egy nagyon jó gomb, ez a repülőgép üzemmód, ajánlom a figyelmetekbe mindenkinek, nagyon hasznos. Azt kell látnunk, hogy hívő emberként ez egy fontos vágyunk, hogy szeretnénk, hogy szóljon hozzánk az Isten. És Isten hatalmas, sokféleképpen szólhat, és tud is szólni hozzánk. De gyakran az az érzésem, hogy a legalapvetőbb csatornát, amin ő szólna, nevezetesen a Szentírást vagy a Bibliát, azt az életünkben kicsit háttérbe helyezzük, mert emberi módon vágyunk mindenféle egyéb extrább, vagy misztikusabb, vagy különlegesebbnek gondolt utakra. Én ma hadd bátorítsalak benneteket, engem is, téged is, hogy ha szeretnéd, hogy szóljon hozzád az Isten, akkor olvasd hangosan a Bibliát gyakran. Ugye milyen egyértelmű ez, de mégis sokszor elfeledett téma. És mindjárt, ahogy elolvassuk az új szövetségi igét, ami visszamutat az Ószövetségben, szeretném még azt a célt is elérni a mai nappal, illetve szeretném, hogy Isten munkálkodna mi bennünk, ahogy Augustinus is mondta, hogy a két szövetség között ne szakadék, hanem kapcsolat lehessen. Tőle idézem, hogy ami az Ószövetségben rejtve van, az az Új Szövetségben feltárul. És azt szeretném ma is munkálni közöttetek, hogy a két szövetség szerves egység harmóniában van, és valami gyönyörű képet, mintázatot alkot, és egy fókuszpontra, egy központra mutat, aki nem is valami, hanem valaki, Jézus Krisztus. Időben visszafele tehát, hogyha elkezdjük egy új szövetségi igeverssel, akkor egy jól ismert történet, amikor Jézus Krisztus már feltámadása után megjelenik bizonyos tanítványainak. Őket úgy ismerjük, hogy az Emmausi tanítványok, ez egy település, ahonnan ők sétáltak egy másik irányban, és beszélgetésben elegyednek a mesterrel, de nem ismerik föl, hogy ő a feltámadott Jézus. Így szól a megváltó hozzájuk. És azt gondolom, ez mindenkori keresztényeknek így ma nekünk is szól. Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták, kezdi Jézus. Aztán felteszi a kérdést, hát nem ezt kellett elszenvednie a Krisztusnak? De mit? Jézus olyan különleges és humoros, hogy megkérdezi ezektől, a tanítványoktól, hogy mi történt itt Jeruzsálemben, mintha nem tudná. Tehát vele történt meg. És a tanítványoknak a reakciója hasonlóan olyan különleges, megrökönyödő. Csak te vagy az, aki nem tudja, mi történt itt a környéken. Hát volt valaki, aki tanított közöttünk, gyógyított, csodákat tett. Sőt, Istennek tartotta és mondta magát, és Isten bizonyította ezt rengeteg jellel, csodával, később kiderül, hogy a feltámasztással is, ezt ők még nem tudják ekkor, és vázolják a tanítványok mindazt, ami a kereszthalál eseményeiben csúcsosodott ki. És Jézus Krisztus pedig megkérdezi tőlük, hát nem ezt kellett elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsülnie? És most kiemelem ezt a részt. Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Én nem tudom, mennyi ideig tartott ez a séta, de elmagyarázni nekik mindazt, hát erre mi sem vállalkozhatunk most, és ennek olyan mélységei és olyan mennyisége van, hogy ez hihetetlen, ami itt le van írva. Miről beszél Jézus? Hogy ő miket bontott ki ezek előtt a tanítványok előtt? Azt mondja, hogy ami Mózestől kezdve, prófétákon át, benne van az írásokban. És hogyha megnézzük a Bibliát, az akkori Bibliát, ami addig még ugye csak az Ószövetség, akkor le van fedve minden. Le van fedve szinte minden. A Tanach az egy olyan betűszó, ami a Tóra, tehát Mózes öt könyve, Nevim, tehát a próféták, illetve a Ketubim, az iratok, ilyen például a Zsoltárok könyve, ezeket foglalja össze és gyűjti. És amikor a zsidó emberek azt mondták egymásnak, hogy a Biblia, vagy az Ószövetségünk, akkor ők azt mondták, hogy a Tanach. És a Tanach nem mást jelent, mint a Tóra, a Nevim és a Ketuvim. Ez a héber Biblia, így összefoglalva, teljességében, és Jézus Krisztus, amikor arra utal, hogy megmutatja ezeknek a tanítványoknak kedvesen, de határozottan, hogy ez is rólam szól, ami a Tórában van. Ez is rólam szól, ami a Nevimben. És ahogy majd látjuk az iratokban is, akárcsak ha a Zsoltárok könyvére gondoltok, rengeteg messiási utalás előkép található meg. A legfontosabb üzenet tehát az örömhír. Ezért szeretnék ma foglalkozni közöttetek ezzel az igével is, és ennek nyomán rengeteg olyan előképpel, példával, ami bátoríthat minket, hogy Jézus Krisztus a világ megváltója, és Jézus Krisztus az, akinek el kellett jönnie, és azt szeretném majd kijöjjön az egészből, hogy mi a te történeted, és hogyan tudsz kapcsolódni ehhez a központi történethez. Így az ige után hadd imádkozzam, és aztán részletezzük. Uram, kérünk, hogy áld meg a te szavadat, amikor Jézus Krisztust szeretnénk meglátni az írásban, nagyon sok helyen. Köszönjük, hogy ez egy fantasztikus ütterv volt, amiben előkészítetted, hogy ő megjelenjen, utaltál rá, és félreérthetetlenül ő az, aki megérkezett a történelem központjában, mint messiás. Köszönjük, hogy utólag visszanézve sok mindent érthetünk, igaz, sok mindent nem, de elég nekünk az, hogy bízhatunk benned. Kérünk, légy segítségünkre ma, hogy felbátorodjunk ezek által, az epizódok, messiási előképek által, és add, hogy tudjuk azt, hogy ez nem állt meg az Ószövetség végével, sem az Új Szövetség kánonjának lezárulásával, hanem az elmúlt 2000 évben rengeteg ilyen történet zajlott, és zajlik mai nap is, amikor felismerhetjük, hogy az evangélium szellemisége működik. Amikor átélünk egy megbocsájtást, akár egy házassági kapcsolatban. Amikor átélünk egy feltétel nélküli szeretetnek az adását, egy szülő-gyerek kapcsolatban. Amikor egy barát önzetlenségével a másiknak a megváltója lesz bizonyos szempontból. Köszönjük, hogy rengeteg ilyen apró epizód van, és lesz, és volt, és ez mind a legnagyobbra, az eredetire, Jézus Krisztus életére és megváltó munkájára mutat. Add, hogy ezt így egybe láthassuk, és mindez nagy hálával és örömmel töltse el a szívünket, és ebből fakadjon a te dicséreted. Amen. Tartsuk tehát magunk előtt a Lukács 24-et, és ennek a kibontása következik sok epizóddal és sok egyéb történettel. A személyes történetek az életünkben nagyon fontosak. A ma embere is nagyon odafigyel azokra a történetekre, amelyek rövidek, tömörek és személyesek. Megnéztem a 25 legsikeresebb TED előadást, és nagyon sokban láttam valami személyes vonalat. Hogy valaki azért kezd el beszélni mondjuk az introvertáltaknak az erejéről, mert ő így élte meg az életét, és nagyon sokáig azt hitte, hogy ez egy hátrány, hogy ő visszahúzódóbb, de aztán rájött, hogy mennyi előnnyel bír. Aztán van, aki a saját sztrókja után felállt, és hiszem azt, hogy Isten segítségével újra visszatudott térni a munkavilágába. Megint mások új életet tudtak kezdeni, úgy, hogy esetleg az édesapja egy szélsőséges terrorista háttérből érkezett, és rájött, hogy neki nem kell ezt a mintát követni. Mindenkinek van egy története. Így neked is van, nekem is van, és azt szeretném ma, hogy meglássuk, hogy a történeteink azok nagyon sok esetben rámutatnak Jézus Krisztus életére, és Jézus Krisztusnak a megváltó munkájára. Azok az ószövetségi epizódok, tehát amiket kiemelünk, azok nem csak 1984 óta és 110 nyelven, mint ahogy a TED előadások mennek, hanem immár több ezer éve és sok száz nyelven. Biztosak lehetünk benne, hogy a világon ez az a könyv, amit a legtöbb nyelven olvashatnak, még nem mindenben, de zajlanak a fordítások, és ez egy óriási nagy dolog, és hála. Ahogy megnézzük a Bibliát, hogy hol bukkan elő Jézus Krisztus, rögtön már az elején találkozhatunk vele. A nagy képnek ő a főszereplője minden egyes nagyobb állomásnál és epizódnál. Ott van ő a teremtésnél. Lehet, hogy első látásra, hogyha elkezdjük olvasni a Biblia első lapját, kinyitjuk, kezdetben teremtette, stb., akkor még nem derül ki, de ha mellé tesszük akár a páli leveleket, vagy megnézzük az eredeti szöveget, a hébert, akkor gyönyörűen kirajzolódik. Aztán ott van ő, a bűnesetet követően Isten első megnyilvánulásánál már rögtön a megoldásban, amikor Isten büntetés, de egyben kegyelmet és evangéliumot hirdet már ott az 1 Mózes 3-ban, mindjárt megnézzük. És ott van a megváltásnak a mintázata és a története rendkívül sok epizódban az Ószövetségben. Ott van jelenkorunkban, és ő a főszereplője, Jézus Krisztus a főszereplője, ennek a világ korszaknak a végének is. A végítéletben is ő az igaz bíró, ő lesz az igaz bíró. És ugyannyira ott van ő mindenben, hogy még hogyha ezen a képen láthatjuk egy híres freskó, az Hagia Szófia nevű egykori keresztény templomban található, de látjátok, már megkopott, és részek hiányoznak belőle. De Jézus Krisztus ott van mindenek középpontjában, hiszen azt Isten központú világot élünk, és amikor olyan döntésekről hallunk, hogy az egykori ikonikus templom, Bizánc központja, a Szent Bölcsesség templom, ami a kereszténység egyik központja, nemrég múzeumból iszlám mecsetté avanzsálódott, akkor is láthatjuk azt, és tudhatjuk azt, hogy bármi történik a világon, Isten kézben tartja az eseményeket. És mikor a leginkább úgy gondoltuk volna, illetve nagyon sok ember úgy gondolta, hogy Isten kezéből kiestek az események irányítása, például a Golgotai keresztnél, amikor egy ártatlan szenved és megölik, úgy gondoltuk volna, hogy a nagyképnek a főszereplője, akit gondoltunk, hogy ő lesz az, kudarcot vall, pont ebben és az ilyen helyzetekben mutatja meg Isten azt, hogy ő az Úr, és ő a világ teremtője, és ő fenntartója és ura. Ő, mint teremtő, meglátható már a Biblia első szavában. A kezdetben az úgy szól héberül, hogy bereshit. És ez a szó, ez két részből áll. Egyrészt benne van az, hogy bamben, ez a bő, és a résit, az pedig nagyon egyszerűen annyit tesz, hogy kezdet, elsőszülött, vagy fej. A héber szó megenged ilyen jelentéseket is. És figyeljétek csak, Pál apostol azt írja Kolossé 1.15-től. Jézus Krisztusra vonatkozóan. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött. Minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden, a mennyen és földön. A láthatók, a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reálnézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fent. Figyelj csak, ő a fej, a testnek, ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Már itt rögtön a Biblia első szavában hiszem azt, és nagyon sok teológus szakirodalom is arról győz meg engem, és szeretném te is lásd, hogy ott van Jézus Krisztus, a Szent Háromság második képviselője, aki Isten, aki emberré lesz később. Aztán egy másik különleges eset a teremtés után, a bűn eset. Mit látunk itt? A bűn esetnél megjelenik a proto-evangélium. Az első Jézus Krisztusra vonatkozó utalás. Azt látjuk az 1 Mózes 3.14.15-ben, hogy amikor megtörténik az ember vétkezése, akkor az Isten elmondja, hogy mi lesz ennek a következménye, de azt is elmondja, hogy mi a megoldás. Ő mit tervezett annak érdekében, hogy megváltozzon ez az elszakított állapot. Azt írja az 1 Mózes 3.14-től, hogy ezt mondta az Úristen, a kígyóhoz beszél, Sátánhoz beszél, hiszem azt, hogy ebben megnyilvánul az öröm hírnek az átadása is, akkor Isten beszél a fejedelemségeknek, hogy Jézus lement, alászállt, és prédikálta az evangéliumot mindeneknek. Van ennek létjogosultsága. Azt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, tehát elcsábítottad bűnre, csábítottad az embert, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között, hasadon jár és port egyél egész életedben. 15-ös vers, ellenségeskedés támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Az, hogy lesz, egyes számba van itt, az asszonynak egy utódja, és az asszonynak az utódja, tudjuk Jézus emberileg Máriától, és tehát anyai vonalon, atyai vonalon pedig Istentől. Egy konkrét szeméről van itt egy profécia, aki legyőzi majd a gonoszt, ez nagyon érdekes, a gonosz pedig a sarkába mar. A történettudományi kutatások bizonyítják, hogy a keresztre feszítésnél, a saroknál ütötték be a szeget. Ez is egy nagyon pontos, és nagyon fantasztikus, és félreérthetetlen előkép. Ő Jézus Krisztus, az asszony utóda, aki legyőzi a gonoszt. És a másik epizód, ami különleges, hogy Isten már itt az első, Biblia első lapjaiban megjelenteti az áldozatnak a képét, abból is kiviláglik nekünk, hogy a 21-es vers azt mondja, az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. A bőrruha viselése feltételezi az áldozatot, mert a bőr az állati bőr, és egy állat életébe, vagy több állat életébe került. És Isten teszi ezt, Isten készíti el az embernek, aki korábban ágyékkötőkkel, tehát növényi eszközökkel takargatta magát. Annyira különleges a megváltásnak, amikor a narratíváit végignézzük a Bibliában, meglátni ezeket a pontokat. És ezt fogjuk még egy kicsit néhány történetben, epizódban kibontani. Ahogy tehát haladunk, azt láthatjuk, hogy a nagy kép most egy ilyen madártávlatból, az üdvtörténet az úgy néz ki, hogy Isten a teremtéstől a kivonulásig előkészíti azt, hogy legyen egy nép, és ez a nép, ez a pusztai vándorlás során elérkezhessen az ígéret földjére. És a népnek legyen egy földrajzi helye. Aztán a királyság kora történik, következik, és Isten tanítgatja a népet sok eseményen keresztül. Ketté szakad az ország, és Isten megenged Krisztus előtt pár száz évvel egy olyan időszakot, az északi ország rész szempontjából hosszabb, egy-két száz éves, a déli ország rész szempontjából egy 70 éves időszakot, ami a babiloni fogság, és utána hazatér ez a nép. És a hazatéréssel foglalkozik például az Esdrás könyve, amit az elmúlt időszakban jobban megismerhettünk itt a gyülekezetben. És utána Jézus földre érkezése előtt van néhány száz év, 400 évet mondanak erre, amikor csend van, és utána megérkezik a megváltó. Ez tehát az a keret, ez tehát az a nagy kép, amit Isten mindegyik ponton kitölt olyan eseményekkel és olyan személyekkel, akik a megváltóra mutatnak. A felsorolt személyek ilyenek. Az ő életükben vannak olyan események, amik előre jelzik azt, hogy Krisztus milyen lesz, mit fog csinálni. Ábrahám, Mózes életében is volt ilyen. Józsué és Dávid életében is. Kis és a nagy profétáknál is. És Esdrás, Nehémiás életében is. És ahogy folytatjuk, megláthatjuk azt, hogy mik ezek a konkrét evangéliumi nyomok. Hadd villancsak fel néhányat. Úgy beszél Ádámról, a Biblia első emberi szereplőjéről a Biblia, mint a második, mint az, aki Krisztusnak az Ószövetség egyik prototípusa, és Krisztus lesz a második Ádám. Mert hogy Ádámban mindenki bűnös lett, Krisztusban mindenki, aki beléveti az ő bizalmát, az megigazul, megváltott lesz. Beszéltünk az 1 Mózes 3.14-nél, az asszony magva, evangéliumi nyomról, és ahogy haladunk, ott van Noé. Noé egy különleges személyiség a Biblia kezdeti történetének, de nem azért, mert hogy jó vagy jobb ember lett volna. Figyeljétek meg, az özönvíz után Isten azt mondja, hogy nem változott meg a diagnózis, az embernek a szíve, minden gondolata születésétől fogva gonosz. Ez egy kollektív ítélet, ez egy jogos ítélet, de Noé kegyelmet talált az Úrnál. Ugyanúgy, ahogy Mária sem volt különlegesebb, mint bármelyik korabeli zsidó fiatal lány, de kegyelmet találtál az Úrnak, így szól hozzá az angyali üdvözlet később. Noé tehát, amikor megmenekül az ő családjával, nyolcad magával, akkor erről az új szövetség is beszél, hogy az özönvíz elmosta az akkori társadalmat, Noé kimenekülve ebből előképe annak, amit Krisztus tesz, Krisztus megváltása tesz egy-egy hívő ember, család, közösség életében. Ez is egy fantasztikus előkép. Isten, miután eltörölt a föld színéről Noé családját kivéve mindenkit, újraindult a népeknek a története. Sém, Hám és Jáfet, Noénak a három fia. Logikus, hogy valamelyik kapcsán Istennek választania kell, hova fogja elküldeni a megváltót. Sém és a sémiták nemzetségének a kiválasztása is egy ilyen kegyelmi választás, egy evangéliumi nyom. Aztán a sémita kultúrán belül Ábrahámnak a konkrét kiválasztása és a neki szóló ígéretek, ez is szűkíti a kört, hogy hova fog majd Jézus Krisztus a megváltó megérkezni. Ábrahám már megkapta a népnek és a földnek szóló ígéretet is, földre való ígéretet is, és van egy különleges epizód, amikor ő Szálem királyával, Melkisédekkel találkozik. És tiszteli őt, és tizedet ad neki, és sok biblia magyarázó úgy tartja, hogy ez a különleges fejedelem az Úr Jézus Krisztus, vagy neki egy előképe. Ez is egy evangéliumi nyom, egy Krisztusra mutató nyom az Ószövetségben. Aztán ahogy haladunk tovább, láthatjuk, hogy az ősatyáknál, Ábrahám, Izsák, Jákob vagy az ő fiainál többször előkerül egy-egy párhuzam. Nagyon érdekes volt nekem olvasni, ahogy Spurgeon összehasonlítja Józsefet Jézussal. Ugye Jákob fiáról van szó, aki később a megváltója lesz, szó szerint is, az éhhalál elől való megmenekítője lesz családjának Egyiptomban. Figyeljétek meg, az apa mindkettőt szerette, az atya Jézust is, és Jákob ugye Józsefet is. Az apjuk nyáját legeltették, szó szerint vagy átvitt értelemben. Az apa elküldte őket a testvéreihez, mindkettőt, Jézust is, és Józsefet is. A testvérek mindkettőt gyűlölték. Mások pletykálkodtak ellenük. Mindkettőnek szenvednie kellett. Mindkettőjüket elvitték Egyiptomba. Egy kis epizód Jézus életének az elején, de ő is járt Egyiptomba, ugye, hogy elmeneküljenek, a szülők elvitték őt, ugye, Herodesnek a haragjától, és a gyermekgyilkosságok elől elmeneküljön. Lehúzták róluk a ruhát a keresztnél, vagy éppen a kútba dobásnál. Mindkettőjüket eladták rabszolgál, mindkettőjüket börtönbe vetették, mindkettőjüket hamisan megvádolták. Mindkettőjük rabtársa két olyan rab volt, akik közül az egyik meghalt, a másik túlélte. Két lator. Mindkettő meghalt, de értsük jól, az egyik elkárhozott, a másik pedig üdvösséget nyert, a Biblia beszámolója szerint. 30 évesek voltak, amikor elkezdtek híressé válni, ismerté válni, és a szenvedések után mindketten magas státuszra, akár a fizikai értelemben, vagy lelki értelemben magas státuszra tettek szert. Megbocsájtottak azoknak, akik nekik rosszat tettek, és megmentették népüket. És Isten jóra fordította mindazt, amit gonosz emberek külön Jézusra is, és korábban Józsefre is elterveztek. Megvan már Sém, megvan Ábrahám, és odaérünk Jákobhoz, van 12 fia. Hogyan választ Isten a fiúk közül, hogy melyik vérvonalán haladva érkezünk el a megváltóig? Mert ugye ott van az első szülött Rúbán. Aztán a Biblia elmondja, hogy milyen volt ő akkor, milyen bűnt követett el, vagy bűnöket. Aztán ott van Simon és Lévi, a második és a harmadik fiú. És róluk is megemlít a Biblia egy különlegesen erőszakos esetet. Ami miatt valahogy Isten úgy dönt, hogy a negyedik Júda lesz az, ahova majd megérkezzen a megváltó, a messiás. Isten megteheti, hogy nem az elsőt, mondjuk Ézsaut, hanem a másodikat választja, Jákobot. Nem az elsőt, Izmaelt, hanem a másodikat, Izsákot. De azt is megteheti Isten, hogy nem is a másodikat, nem is a harmadikat, hanem tetszése szerint. Aztán Egyiptomból szabadulva, annak előestéjén, ott van a páska bárány, a vérnek a jele. Ez az egyik legsokatmondóbb, legkülönlegesebb evangéliumi jelkép. Tudjuk, mert így beszél Jézusról az új szövetség, ő az Isten báránya, aki életét adja, ontja a vérét az övéiért. Annó az Egyiptomból való kivonulás előestéjén a zsidóknak meghagyta Mózes, hogy meg kell halnia egy báránynak, akinek a vére föl kell kerüljön az ajtófélfára. Ez egy fantasztikus és nagyon érthető párhuzam és előkép. Amennyiben az életünkön ott van Jézus Krisztus vére, most így mondom, értsük jól, akkor Isten előtt békességben vagyunk. Ha ez nincs meg, akkor a Biblia szerint az Istennek az ítélő haragja, jogos, igazságos ítélete az, amivel fog találkozni mindenki, aki ilyen állapotban van. Ahogy a gyilkoló angyal is, amikor végigment, nem találta ott a vérnek a jelét, akkor utána elvégezte az ítéletet. De Isten kegyelme nyitva áll, és hirdethetjük ma is, hogy lehet Jézushoz jönni, és lehet benne bízni, és ő a megváltó. Egy olyan időszakot él a mai kereszténység, ami nagyon hasonló, mint a pusztai vándorlás időszaka az ókori zsidóságnak az életében, az Ószövetségben. A pusztai vándorlás azt jelképezi a mi életünkben, hogy az ígéret földje, ami ugye a mennyország, vagy az Istennel való lét, azelőtt még vándorúton vagyunk itt a földön. És miközben itt a földön vándorúton vagyunk, Isten ad nekünk olyan jelképeket, áldásokat, amik segíthetnek minket megtartani a hitben, és amelyek Krisztusra mutatnak. Ez lelkileg értendő sok esetben a mi helyzetünkben. Izrael népe történetében mondok egy-két ilyen fizikális megnyilvánulását Istennek, például amikor mannát küldött az égből, amikor elhalmozta a népet, aki lázadozott ellene, mondjuk vízzel a sziklából. Vagy amikor éhezett, akkor adott nekik mannát, ilyen kenyérszerű darabokat, és fürjeket mondjuk az égből. Aztán amikor vétkezett a nép, és szüksége volt megmenekülésre, mert Isten ítéletet tartott a nép között, és hullottak el az emberek, akkor könyörgött a közbenjáró, ugye Mózes közbenjáró, ez is Jézus Krisztusnak a képe akkor, és Isten ad egy megoldást akkor és ott, ez a részkígyó, vagy a bronzkígyónak a konkrét esete. Amikor Isten azt mondta, aki felnéz a nép közül, megmart, kígyómarást szenvedett módon, úgyhogy a testében ott van a méreg, a póznára szegezett részkígyóra, aki felnéz, az megmenekül, meggyógyul. Milyen szép ez a kép is, ugye? Ha felnézünk lelkileg, vagy a szívünk belsejében őszinte vágyjal Jézus Krisztusra, aki ott van a kereszten, akkor az az ígéret, hogy ami mérgezett, bűntől mérgezett emberi alapállapotunk, gyökeresen romlott természetünk, amit a Biblia felvázol, hogy halottak voltunk a mi bűneinkben, mielőtt Jézus Krisztus evangéliuma újjá nem szült minket az ő nagy szeretetéből és nagy kegyelméből. Hasonló a kép. Nagyon szép a részkígyónak is a mondani valója képe, és ez az egész történet. És ahogy haladunk, látjátok, sok van, de abban a dilemmában volt, hogy melyiket hagyjam ki. Sokat kihagytam, de igyekszek gyorsítani, és megemlíteni nektek ezeket a fantasztikus, nekem nagy örömet okozó újra felfedezéseket, hogy például, ahogy említettem, ott a párhuzam ószövetségi zsidó nép vándorlása és az ígéret földjére való bemenetel, illetve az új szövetségi Isten népe és a mennybe való megérkezés között a szabadulás, vagy a megtérés párhuzama, aztán a vándorlás, a megszentelődés útja, és aztán a bemenetel, a menny, a megérkezés. Hány évig vándorol Izrael népe? 40 évet nevez meg a Biblia. Addig van a pusztában. Jézus Krisztusról mit mond a Biblia? Mennyi időt töltött ő a pusztában? 40 napot. Ez is egy különleges párhuzam, egy evangéliumi nyom, ami hiszem azt, hogy az időpontokban, az eseményekben mind-mind Jézus Krisztusra mutat. És akkor ott van az ötféle áldozati rendszer, amit nem fogok részletezni, de akár állat, vagy akár növényi, így mondom, anyaggal történő égő, étel, béke, bűnökért történő, illetve jóvátételi áldozat van, amit Isten megadott az ő népének parancsokban, hogy ezt kell tenni. Miért kell ezt tenni? Az egész áldozati rendszer is arra mutat, hogy tökéletlen mindaz, amit az ember onthat vért, akár egy másik emberben, vagy egy állatban, nem fog engesztelést szerezni. A helyettesítésnek a gondolatát Isten el akarta ültetni már az ószövetségi népében, és meg akarta ismertetni ennek a gondolatvilágát az egész emberiséggel. A bűn az ítéletet von maga után. Isten igazságos, ezért ki fog áradni az ítélet, de van egy mód, a helyettes engesztelés, hogy ne a bűnös kapja az ítéletet, hanem legyen valami vagy valaki, aki helyettesíti, és az Istennek az igazságos büntetését, haragját kiengeszteli. Ebben Isten igazsága és szeretete is megvalósul. Aztán, ahogy megérkezik Izrael népe a Szentföldre, van egy vezetőjük. Van egy szabadító, van, aki beviszi őket oda, és ez Józsué. És a Józsué név és a Jézus név az nagyon-nagyon hasonló a héberben. Jézus a valódi Mózes, ő a valódi Józsué, és ahogy látjuk később, ő az igazi Dávid, az a király, akit vártak rég óta. És Dávid, aki az eljövendő messiás királynak egy előképe, aki rengeteg zsoltárt szerzett, és Jézus Krisztusról prófétál ezekben, láthatjuk, hogy mindegyik életében vannak nyomok, amik Krisztusra mutatnak. És mivel emberek voltak, ahogy mi is, mindegyik életében van sok olyan epizód, amikre nem lettek volna büszkék, és nem büszkék. És így van ez a mi életünkben is. De hogy figyeljük ezeket az eseményeket, figyeljük meg a mi életünkben is, mik azok a történetek, amik Krisztusra mutattak. Az evangéliumi nyomok következő állomása az a templom. Hol van Isten? Isten egyrészt nem zárható be sehova. Isten mindenekben létezik. De Isten úgy döntött, hogy először a szent sátorban, később a templomban, az elsőben, illetve a lerombolása után a másodikban adja az ő különleges jelenlétét. És aztán, akinek a mennyben van az otthona, tudjuk, hogy az idők teljességében Jézus Krisztusban jelent meg. És amikor elhívja az övéit, és valakinek az élete megváltozik, akkor a Szentlélek, aki benne él, szintén a Biblia úgy mutatja be az Új Szövetség, hogy ezek a helyek mind-mind Isten, Jézus és az evangéliumnak a nyomai lehetnek, és azok is. És miközben járjuk az életünket a pusztában, a megszentelődés útján, ismétlődhet az életünkben az elbukás, a kegyelemre szorultság, ahogy a hitehagyás és a megmenekülés ismétlődött az ószövetségi nép életében is. És a proféták, illetve még az angyalok is különleges módon közvetítik a messiást. Nyomokat adnak, bemutatnak egy-egy róla szóló eseményt, pontot. Ezt a felsorást azzal zárom, hogy Jób könyvében, ami egy különleges könyve a Bibliának, és azért tettem a végére, mert nem igazán tudjuk, hogy mikor keletkezett, olyan kicsit néha úgy van a fejünkben, hogy ott lóg a levegőben, de Jób könyvének egyik különlegessége, amikor Jób beszél Istennel, akkor nem tudom, megfigyeltétek már, ordít egy hiány az egész könyvből, hogy azt mondja Jób, hogy bárcsak lenne valaki, aki közben járna értem. Aki egyrészt ismerne engem, mint ember, de mégis valahogy úgy Istennek kéne lennie, mert mi emberek, ahogy a barátainál is láttuk, nem tudunk mindent megérteni és jó tanácsokat adni. És Jób megvallja, hogy tudja, hogy él az ő megváltója, az ő Istene, ő még nem tudja, hogy ez Jézus lesz. De itt egy nagyon fontos dolgot meg kell lássunk. Az elmúlt percekben elmondott személyek mindegyike, aki üdvösségre jutott, az azért juthatott üdvösségre, mert Jézus Krisztus lett a megváltója. Milyen kegyelem, hogy mi láthatjuk utólag Jézust és ismerhetjük. Ők még nem tudták konkrétan, hogy Jézus lesz az, akit Isten előkészített, mint megváltót, de hitték, és Isten előjegyezte nekik, előre fenntartotta megigazulásnak a jogát és a valóságát. Mindegyik ószövetségi hívő, hiszem azt, ahogy az újszövetségiek is, Jézus Krisztus a helyettes áldozata nyomán kerülhetünk békességbe Isten elé. A jövendőlések az Isten emberben, ahogy Ézsaiásnál is, és a legtöbb profétánál, Jézus Krisztusban valósultak meg. És például az Ézsaiás 53, a szenvedő szolga, talán az egyik leghíresebb Jézusra mutató nyom, amit nagyon nehéz, és küszködnek vele zsidó rabbik is, hogy hogyan magyarázzuk, hogyan más, hogy ott egy valakiről van szó, nem lehet egy nép, de mégis tudjuk azt, hogy a templomnak még állnia kell, és Krisztus után 70-ben már lerombolták a templomot, azóta sem épült föl ez a második templom. És ezekben a részekben is, így az Ézsaiás 53-ban is, Jézus Krisztus a kulcsa ennek a résznek a megértésében. Ő a szenvedő szolga, aki helyettünk és miattunk vállalta a büntetést. Az Atya őt sújtotta, és ezáltal ő mindannyiunk bűnét, akik a magunk útját jártuk, felvitte a keresztre, és megoldást jelent. Hamarosan elérkezünk az új szövetségig, és összefoglaljuk. Történik egy 400 éves csend, amíg Isten hallgat, amikor talán kevesebb Krisztusra mutató nyom és epizód történik meg. De amikor elénk tesszük a Bibliát, és láthatjuk ott azt az üres lapot, tudhatjuk, hogy az nem egy szétválasztása a két szövetségnek, hanem inkább egy szervesen összekapcsolódása. Nincs az, hogy az Ószövetség a törvény, az Új Szövetség a kegyelem. Mind a kettőben ott van a törvény, és hiszem azt, mind a kettőben ott van a kegyelem. Ugyanúgy, ahogy mind a kettő tartalmaz parancsokat, és áldozatot is. És az evangélium, és Jézus Krisztus az Ószövetségben is, mindenhol ott van, jelen van. És amikor elérkezünk az Új Szövetséghez, ahol mind a földnek, a népnek, és a világ helyzetének is lesz egy globális megváltója Jézusban, aki messiás pap és király, akkor egy fantasztikus beteljesedéshez jutunk el. És például Anna és Simeon, akik pont ebben a történelmi pillanatban éltek, és ott voltak a templomban, amikor hozták a csecsemő Jézust a szülei, akkor fantasztikus proféciákat, nagyon különleges szavakat mondanak idős korukban, hogy ők meglátták az Istennek a szentjét. Mi a te személyes történeted, és hogyan kapcsolódsz Jézus Krisztus nagy történetéhez? Láthatunk a Bibliában, a négyet fogok hozni zárásképpen. Ezt a négyet választottam most, mert nekem nagyon különleges és kedvenc eseményeim, történeteim, amikor azt láthatjuk, hogy az evangélium ment meg az Ószövetségben is. És Jézus Krisztus nyoma az ott van ezekben a történetekben is. Az első az Ábrahám és Izsák esete a Mória hegyén. Azt mondja az Isten angyala, kiállt a mennyből, miután Isten arra hívta Ábrahámot, hogy áldozza föl neki egyetlen fiát. Ábrahám, Ábrahám, ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Az 1 Mózes 22 számol be erről a nagyon drámai eseményről. Sok ember nem is érti, hogy miért kerülhetett ez bele a Bibliába, vagy hogyha ilyen Isten, aki arra hív egy édesapát, hogy áldozza föl neki a fiát, hogyan lehet ez a Biblia Istene? De ne felejtsük el, Isten az ő angyalán keresztül megállt parancsol ennek a történetnek. És 2000 évet ugrunk a történelemben, akkor egy másik atya, a mennyei atya, nem állította meg az ítélet végrehajtását az ő saját fián. Ami ott történt a kereszten, az emberi kezek által történt, ahogy az abcseli sírja, Herodes és Pilátus megegyeztek abban, hogy Istennek a szentjét keresztre adják, de azt írja ott az ige, hogy amit Isten eleve eltervezett és eleve eldöntött. Ez egy isteni tervnek a része volt, hogy a mennyei atya lesújtva az ő fiára, igazságos büntetést gyakorol rajta azért, hogy az ő nagy szeretetében nekünk az ő kegyelmével lehessen találkozásunk. Aztán ott van Jónás. Ott van Jónás, akiről azt írja az ige, hogy 3 nap és 3 éjjel volt a halnak a gyomrában. Ahogy már a számoknál láttuk, 40 év, 40 nap. És itt van ez a 3-as szám. Jézus Krisztus így beszél róla a Máté evangéliumában, ami ugye az egyik legrészletesebb és zsidóknak szóló evangélium. Máté ezt ki akarta emelni a zsidóknak, akik jól ismerték Jónás történetét is. Azt mondja Jézus magáról, ez a gonosz és a parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Különleges a párhuzam, nagyon beszédes és nagyon pontos. A halgyomra, és aztán a szárazföld, a sírnak a mélye, az eltemettetett állapot és a feltámadott állapot. Aztán ott van Boáz, Naomi és Ruth. Boáz, Noémi és Ruth, bárhogy mondhatjuk. Amikor Ruth találkozott ennek a jó embernek a munkásaival, és aztán később beszélget Boázzal, akiről még nem tudja, hogy rokona, lelkendezve beszámol anyósának, hogy valaki segített engem. Engem, aki távol idegenből érkeztem ide, Izrael földjére, nem tudtam, hogyan tudok boldogulni, mit fogok enni. Ez az ember, ez adott nekem elességet. Megengedte, békén hagyott, miközben szedegettem az ő földjén. És ezt írja az ige, ezt kérdezi Naomi Ruth-tól. Hol szedegettél, és hol dolgoztál ma? Áldott legyen, aki pártfogásába vett. Ő megmondta anyósának, hogy kinél dolgozott, és ezt mondta. Boáz a neve annak a férfinak, akinél ma dolgoztam. Ekkor azt mondta Naomi az ő menyének. Áldja meg őt az Úr, aki nem vonta meg szeretetét az élőktől és a holtaktól. Azután azt mondta neki Naomi, hozzá tartozunk ez az ember, a legközelebbi rokonaink egyike. A héberben itt az áll, hogy megváltunk ő. Ezt fejezi ki valahogy mélyebben az eredeti szöveg. Hozzátartozunk ő, legközelebbi rokonunk. Valahogy a mózesi törvényekben a rokoni kötelezettségekre számít Naomi, hogy ezt meg fogja tenni ez a jó ember, ez az igazságos, istenfélő ember Boáz Ruth-tal. Megváltunk ő. Amit Boáz tett ott ezzel az asszonnyal, előképe Jézus Krisztus megváltásának. És végül egy fantasztikus történet Dániel könyvéből. Ahogy látjátok a képen, 4 ember volt bent a tüzes kemencében. Ez nem csak gyermekmese, vagy hozzátoldása az igének. Ez benne van, hiszen a király, miután nem imádta őt, ez a 3 zsidó férfi, bedobatta őket a tüzes kemencében. A király ezt nyilatkozza aztán ott az embereinek. Nebukadnezer király megdöbbent, sietve felkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől. Nem 3 férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Dániel 3. rész. És a 25-ös vers így szól, előtte az van, hogy így válaszoltak a királynak, valóban úgy van, ó király. Ő azonban így szólt, én mégis 4 férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. Figyeljétek, mit mond szó szerint a király. A 4. pedig olyannak látszik, mint valami Isten. A 4. olyannak látszik, mint valamilyen Isten. Nyomok az Ószövetségben. Jézus Krisztusnak a megjelenései. Az ő fantasztikus eljövetelének az előzményei. És azzal zárom, hogy a személyes történeteknek hatalmas erejük van. Ahogy az Ószövetségi emberek életében, így a te életedben is, és az én életemben is. És hogyha Ted úgy reklámozza magát, hogy olyan ötletek, amiket érdemes terjeszteni, akkor a kereszténység központi üzenete, az evangélium, és mindaz, amit veled tesz és tett, mennyire inkább érdemes ezt elmondani, megélni, mind a kettő fontos, elé élni az embereknek. Mi a te történeted Krisztussal? Kérdőjel és felkiáltójel azért van ott, mert van-e már történeted Krisztussal? Elindult-e már egy közösen Isten által írt történet az életedben Krisztussal? És ha igen, akkor megosztod-e ezt, vagy esetleg minden mást osztunk, Facebookon, Instán, bárhol, de vajon osztjuk-e ezt az üzenetet, ezt a történetet? Mert azért lehet nekünk történetünk, mert Jézus Krisztus emberré lett. A megígért messiás, akinek számtalan nyoma volt eseményekben és személyekben az Ószövetségben. Ő lett helyettes áldozat, értünk helyettünk, és miattunk ott a kereszten. Ő az, aki nem maradt a sírban, Nem kell úgy gondolni a húsvéti eseményekre, amik olyan szomorúak. Emlékszem, 16 éve készült el a Passió, Mel Gibson féle nagy hatású film. Én sokszor megnéztem azóta, de aztán egyre inkább kezdett belül az a gondolat foglalkoztatni, hogy amilyen hatást elér, hogy az emberekben inkább egy ilyen szomorúság ébred, hogy itt van egy jó ember, akinek nem így kellett volna, hogy végezze. De tudjátok, Isten tervezte így. És a kép akkor teljes, ha látjuk a feltámadást. És igaz, a film felvillantja a végén azt, hogy ott a sír, ami kinyílik és kijön élve Jézus. Lássuk ezt egyben. Az evangélium az a sötét mélységektől fantasztikus feltámadásig, világosságig tart. Az elveszett reménytelen helyzetektől a megoldásig. És ennek a központja Jézus Krisztus. És az életünk legnagyobb kérdése az az, hogy hogyan kapcsolódunk hozzá. Hozzá, aki még ha nem is ismertük, mellettünk járt. Úgy, ahogy az Emmausi tanítványok mellett. És nagyon sok momentumban az életünkben ő próbálta elmagyarázni, hogy figyelj, itt vagyok. Ebben is ott vagyok, ahogy a tanítványokkal is tette. És amikor eljön egy pont egy ember életében, hogy az Isten kegyelméből összeáll a kép, és rájön, hogy igen, ebben a névben érthető meg minden, a történelem is, és az én személyes kis életem is, azoknak az eseményei, akkor mondhatjuk, hogy ez a kegyelemnek a csodája. A példaképek nem szűntek meg, és az emberiség története tele van olyan apró epizódokkal és illusztrációkkal azóta is, amik Jézus Krisztusra mutatnak. Az ő megváltására és az ő nagy művének a beteljesülésére is. És hadd mondjam így, olyan utóképek is vannak, mint például egy nemrég kijött filmben, ami Maximilian Kolbe atyáról szól, aki ott van egy 20. századi haláltáborban, és amikor a tisztek végig kiállítják a rabokat, és azt mondják, eltűnt az élelem, valaki ellopta, most bűnhődni fog valaki. És rájönnek, hogy melyik személy volt. És sírva összetörik az az ember, és mondja, hogy könyörök, hogy nekem vannak otthon gyermekeim, ne kelljen meghalnom. És azt mondják, ez nem érdekel senkit, valaki bűnhődni fog. Szörnyű egy helyzet. És akkor előlép ez a pap, ez az atya, Maximilian Kolbe, és azt mondja, hogy nekem nincs családom, de van egy mennyei családom. Átéltem a megbocsájtást, és én vállalnám a büntetést. És tudjátok, mi lett a történet vége, hiszen film lett ebből, és ez csak egy apró epizód. Sok ilyen más volt a történelemben azóta is. Mi a te történeted? Hogyan kapcsolódsz ehhez a témához? Ma az előképekről volt szó a Bibliából, amik Jézus Krisztusra mutatnak. Szeretném imával befejezni és kérni az Istent, hogy bármiben, amiben inspirált, elgondolkodtatott, azt vigye tovább bennünk a jövő héten is, és tudjuk megélni azokban a kapcsolatokban, ahol majd lennünk kell a következő napokban. Atyánk Istenünk, köszönjük neked az igédnek a gazdagságát, amiben most egy pillantást beletekinthettünk, és köszönjük, hogy kerek egész egység a Biblia, ami Jézus Krisztusra, annak központi személyére, megváltóra mutat. És bárcsak, hadd mondhassuk mi is személyesen, igen, ő a mi megváltónk, és van közös történetünk Krisztussal. Kérlek, végezd el ezt a csodát. Itt ebben a teremben is, a gyülekezetben is, akik esetleg még előtte vannak, és akik pedig találkoztunk veled, hadd tudjuk úgy élni az életünket, Atyám, hogy felfedezzük azokat a nyomokat, amiket te hagytál, és hagysz az életünkben. És ezt hadd tudjuk bátran elmondani a környezetünkben levőknek. Hadd tudjuk eléjük élni az evangéliumot, az Atya dicsőségére, és sokak üdvösségére. Köszönjük, Uram, a mai üzenetet. Amen. Amen. Isten áldjon bennünket.